some of that time. And yet that I was so tall that I would.
Man!
Let me so pretty my thing on the whole world, and she will get that bad old evil.
But he saw that I'm not having any teacher to make it to the kingdom of the ash and the rose.
But I'm so good that she will. Frankly, I'm going to have a legal foundation, but I'm fighting with her. The level of the money, it's that just the British money.
Főpaparancsára elfogtam őt a Getsemáni kertben. Többen rontottunk rá, de hirtelen az egyik tanítványa hallott rántott és levágta a fülem. Nagyon fájt, megrémültem. Ő szerintem felvette a fülem a földről és visszaélesztette. Akkor értettem meg, mit tettem.
Jézus ezen a napon vonult be Jeruzsálembe, a halál előtti vasárnapon, egy szomács kohátánul.
Ki lehet ellenünk? Köszönjük szépen a műsort, és Balogh Csaba tanár úrnak a felkészítést, és hát az énekkar vagy a kórusnak is a közreműködését. Érdekes szemszögből, szempontból volt megközelítve most az a virágvasárnap, de szeretnék most az igében egy kicsit én is ehhez kapcsolódni. És amint láttuk, hallottuk, arról szólt ez a kis műsor, hogy ma is vannak csodák, megélik az itt közöttünk lévők, megéljük talán ezt mi magunk is. Hadd kezdjem talán azzal, hogy egyszer egy pásztornak végre sikerült az álma, eljutott Izraelbe, és szeretett volna minél több helyre elmenni, hogy megismerje a Szentföldet. Aztán elérkezett egy tóhoz, egy hatalmas tóhoz, ahol nem volt híd, és szeretett volna átkelni a túloldalra. Látott ott egy halászt, aki gyakorlatilag szemmel láthatóan ezzel foglalkozott, hogy átviszi a turistákat azon a tavon, akik megkérik, és megkérdezte tőle ez a pásztor is, hogy mennyiért vinni őt át a túloldalra? $50. Micsoda, $50 kerül? Az 20.000 forint, majdnem egy kicsit több, lehet, hogy régebben játszódott. De azt mondja a pásztor, tudja, azért kerül ilyen sokba, mert ez egy nagyon drága hely, egy nagyon híres hely. Na mitől olyan drága, mitől olyan híres? Hát azért, mert itt járt Jézus is a tengeren. És a pásztor egy kis gondolkodás után azt mondta, Tudja, nem is csodálom, ilyen árak mellett. Hát az a kérdés ugyebár, hogy mi számít csodának. Itt hallottunk bibliai csodákról, hallottunk olyan csodákról, ami megtörténik az emberekkel a mai időkben is. Néhány kérdés. Mi számít csodának? Gondolkozunk egy picit ezen magunkon. Az, hogy elvetünk egy magot a földbe, locsolgatjuk, s fává lesz, és gyümölcsöt terem, ez csodának számít, vagy nem? Mindenki meg tudná csinálni, nem igaz? Egy gyermek kifejlődése az anyamében csak úgy magától csodának számít, ki tudja. Ha történik egy gyógyulás a testünkben, csoda vagy természetes dolog? Hogy van az, hogy egyik ember ugyanattól a kezeléstől, ugyanabban a betegségből meggyógyul, egy másik ember ugyanazzal a kezeléssel nem gyógyul meg? Csodának számít a gyógyulás? Hogy van az, hogy egyik embert sikerül újraéleszteni a mentősöknek, az orvosoknak, egy másikat nem sikerül? Csoda-e az, amikor valami természetes dolog pont akkor, pont velünk történik meg, amikor nekünk szükségünk van rá, hogy bennünket kihozzon egy nehéz helyzetből, vagy kigyógyítson? Mi számít csodának? Ez egy nagy kérdés. És ezért lehet arról vitatkozni, hogy léteznek-e ma csodák. Vannak-e ma is csodák? Egyáltalán megtörténhettek-e azok, amiket a Bibliában olvasunk? A bibliai fogalom olyan dolgokra korlátozódik, mint csoda, ami nem magyarázható kizárólag természetes folyamatokkal, hanem valami természetfeletti hatalom, rendszerint Istennek a különleges beavatkozását igényli. És ennek következtében történik meg valami, ami a természetes folyamatokban nem feltétlenül történt volna meg. A Bibliában négy szóval írják le azt, hogy ami így nagyjából a csodával kapcsolható össze, ennek négy különféle jelentése van. Az egyik szó az erga, legalábbis az Új Szövetségben, ez tettet jelent, valami olyan tettnek a véghez vitelét, amin valami miatt csodálkoznak az emberek. A következő szavunk a dynameis, ez egy erő megnyilvánulás, minden bizonnyal természetfelettinek tulajdonított erő, szokták azt mondani, egyébként zárójelben ez hülyeség, de azért elmondom, hogy a dinamit szó is innen ered, és ebből lehet érteni, hogy mit jelenthet a dynameis, hogyha a dinamit felrobban, az mit csinál. Nyilván a dynameis az egy pozitív változata lenne ennek. Szóval hatalmas cselekedet, ami erő megnyilvánulás természetfeletti hatalom által. A harmadik szavunk a szémeion, ez kifejezetten azt jelenti, hogy jel. Tehát valami olyan értékű dolog történik, ami valamit jelez, hogy mit az más kérdés, de valamit jelez, valaminek ott kell lennie, hogyha ez is ez történt, és az emberek ezt valóban jelként értékelik. És a negyedik szavunk pedig a teráta, az többes számban van, csodák. Ezek olyan eseményeket, csodát okozó eseményeket jelölnek, ami a szemlélőkből, a jelenlévőkből meghökkenést váltanak ki. Tehát ilyen dolgokat említ a Biblia, ami a csodával kapcsolatos. De milyen jelez, vagy mire jel, mire utal? A bibliai csodák szinte minden esetben az isteni jelenlétnek és az isteni küldetésnek a pecsétjei. Ugye maga Jézus is az ő tetteire csodál, vagy hivatkozott többször is, amikor nem akarták azt elhinni róla, hogy ott nem csak egy ember van, hanem ő valóban az Isten, és legalább Isten küldöttje, és az Isten erőkkel végez el bizonyos dolgokat. Ugye olyan dolgok a Bibliában ezek a jelek és csodák, sokszor egymás mellett állnak ezek a szavak, amelyek kívül esnek a természet szokásos menetén. Nem történne meg magától, nem történne meg egy különös isteni beavatkozáson nélkül, amik túlmutatnak azon, hogy egy ember ott valamit tenni tudott. Túlmutat azon. És ezért bizonyíték arra, hogy abban az esetben, abban a helyzetben, abban a történésben ott Isten is jelen van, nem csupán csak egy ember. Szeretnénk tehát a mai alapigét elolvasni. Péter apostol pünkösdi prédikációjában ezt mondja a hallgatóknak, Názáreti Jézust, azt a férfiút, akit Isten igazolt előttetek erőkkel, dünameis, csodákkal, teráta és jelekkel, szémeion, amelyeket általa tett az Isten közöttetek. Ahogyan magatok is tudjátok, és itt beszél a keresztre feszítéséről és a feltámadásáról. Nagyon kevés helyen utalnak már Jézus halálán és feltámadásán túlmutató vagy túli eseményekről, tehát az életéből való eseményekre az apostolok cselekedeteiben, de az a kevés hely, az mind azt mondja, hogy Jézus jeleket és csodákat tett. Hogy olyan isteni hatalom volt jelen rajta keresztül, amely mint egy bizonyítékul szolgál arra, hogy ő az Isten erejével működött. Ez, hogy igazolta előttetek. Isten igazolta előttünk Jézust, ez az ő tetteire mutat, olyan tetteire, amelyek természet feletti dolgok voltak, és amelyek kifejezetten azért történtek Jézus élete során, hogy bebizonyítsák, hogy ő nem csupán egy ember, nem csak egy proféta, nem egy ács Názáretből, hanem sokkal több annál. Ő a Messiás. Egyszer zsidók, vagyis maga keresztelő János is elbizonytalanodott abban, hogy valóban Jézus lenne a Messiás, ő meg itt ül börtönben. Hát neki szolgál, miért nem szabadítja ki? És elküldi János a tanítványait, hogy kérdezzék már meg ezt Jézustól. És Jézus azt válaszolja a tanítványoknak, menjetek el, mondjátok meg Jánosnak, hogy vakok látnak, süketek hallanak, halottak támadnak fel, és a szegényeknek hirdetetik az evangélium. Nem mondott Jézus se igent, se nemet, de azt mondta, mondjátok el ezeket Jánosnak, aztán majd rakja össze önmagában, hogy ki vagyok akkor én, ha rajtam keresztül ezek a dolgok történnek. Egy másik ige, amivel Jézus saját tanítványainak igazolja magát, azt mondta egyszer, higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van, ha pedig másért, nem magukért, a cselekedetekért. Ez pedig az erga, ami az előbb ki volt vetítve. Jézus cselekedetei igazolják, a csodás cselekedetei, hogy ott ő több, mint ember. Egy fontos leckét szeretném tehát, hogy megtanuljunk ebből a mai műsorból is, meg innen az igéből is. Egészen bizonyos, hogy vannak csodák, kérdés, hogy melyek azok, és miket nevezhetünk csodának. De bármi történés is van az életünkben, vagy magunk körül, a csodák csak akkor hatnak ránk, igazán, hogyha személyesen éljük meg és tapasztaljuk meg őket. Ha mások, akkor nem biztos, hogy csodának tekintjük, nem biztos, hogy csodának fogadjuk el. Egy nagyon rövid szemléltetés, de van most időm, de ki az, aki jönne segíteni az ötödik eset között? Akkor Tázi, gyere! Anasztáziát kihívtam segítségül. Kérlek, gyere ide! Ide. Itt van egy gumi, ellenőrizd le, tényleg az?
Igen.
Egy befőttes gumi. Hát ez nem fog nagyon látszani messziről ez a dolog, de te azért vagy itt, hogy igazolt. Elszakítom ezt a gumit. Sokszor, mondjuk jelképezze ez az életünket, és sokszor elszakad az életünk. És probléma van vele. De aztán tartsd kezedet, nyújtsd ki, oda beleteszem, csukd be, nézzük meg, mi történik vele. Nyisd ki, mutasd fel. Újra egybe van?
Igen.
Hát akkor Tázit tapsoljuk meg, de csodát tettél, úgyhogy ezt a gumit meg kell nézni. Néha elszakad az életünk is, Isten kezébe tesszük, és hirtelen, minthogyha új lenne. Persze, azt mondjuk, hát ez csak egy trükk. Lehet, nem tudjuk, hogy csinálta, de tudjuk, hogy trükk. Igaz, való igaz. Sőt, megmondom őszintén, készültem volna egy másik dologgal is, de azt most csak kivetítésben hoztam ide. Ez egy fizikai dolog, ha elfújjuk a gyertyát, otthon felnőtt segítségével ki lehet próbálni. Hogy meg lehet így is gyújtani, hogy hozzá sem érünk. Nézzétek meg lassítva. Hát ennek meg nyilván fizikai magyarázata van, nem igaz? Hogy gyullad meg a gyertya úgy, hogy hozzá sem érünk? Fantasztikus dolgok vesznek minket körül, és most mondhatjátok, akik ott ültök a padokba, hogy na tessék, már is igazolta, hogy csodák nincsenek. Vannak trükkök, vannak megmagyarázható jelenségek, és igen, az ördög mindent megtesz azért, hogy a valóságos csodákat eltakarja előlünk, és mindenféle lehetőséggel arra kényszerítsen, hogy de gondolkozz, hát csodák nincsenek. Így vagy úgy, valahogy meg lehet magyarázni. Amikor ugye Mózes a 10 csapásnál teszi a jeleket, azt az első 3-4-5 jelet, párat meg tudnak csinálni az egyiptomi varázslók is, Fáraó meg is nyugtatja magát, nincs itt jelen semmiféle Isten, az én varázslóim le tudják ezeket utánozni. Aztán jött néhány olyan jel, amit nem akart a Fáraó, hogy leutánozzanak, és nem is tudtak már leutánozni. Vannak csodák, csak az ördög mindent megtesz azért, hogy keresd a magyarázatot, és ne higgy benne. De azért kérdezem mégis, mi a csoda? Van egy könyv, erre hadd utáljak, Jézus dosszié az a cím. Egyébként filmen is megvan feliratos sajnos, de nagyon jó film. Ez a könyv arról szól, hogy egy oknyomozó újságíró, ott a könyv szerzője, Lee Strobel, nek megtért a felesége. Egy gyülekezetbe elkezdett járni, és annyira felbosszantotta ez a férfi, aki teljesen racionális ember volt, és mindennek utána járt, hogy mikor, mi történik, és erre küldték őt ki, mint újságírót, derítse fel, nyomozza ki. Hogy ő maga úgy döntött, hogy na, akkor most már bebizonyítja a feleségének, hogy ez a kereszténység, ez egy mekkora marhaság, meg hogy Jézus keresztre feszítették, feltámadt, meg miket csinált. És fogta magát, és mintha egy újságba kellene írni a oknyomozó riportot, elment mindenféle tudóshoz, orvoshoz, régészekhez, teológusokhoz, ateistákhoz, mindenféle emberhez, összerakott magának egy hatalmas nagy vázlatot, térképet, és nem fogjátok elhinni, mire jutott arra, hogy nem tudom azt mondani, hogy ez az egész nem igaz. Sehol egy ponton nem tudom megcáfolni, pedig minden erőmmel ezen voltam. És végül ez az ember maga is belátta, hogy ez az egész az igazság, és maga is megtért. Van egy másik könyve is, Csoda dosszié, ez történetesen itt van nálam. Ebben már olyan dolgokat szedett össze, pontosan erre a kérdésre válaszolva, vannak-e ma csodák? Létezhettek-e csodák a történelemben, akár Jézusnak az idejében? Egy rövidebb dolgot szeretnék ebből felolvasni, hogyha még bírjátok, de az egész könyvet nagyon érdemes egyébként elolvasni. Egy vasárnap reggel egy Miller nevű úriember influenzásan ébredt. Mintha dörzspapírt nyelt volna, a hangja fennakadt a szavakon, és minden szótagért szenvedett. Az influenzából ugyan hamar kigyógyult, de a légcsöve továbbra is lángolt, hangja reszelős, suttogássá halkult. Torka összeszorult, mintha folytogatták volna. Ez a Miller gyakorlatilag megnémult. Többé nem prédikálhatott, pedig ő is egy lelkész volt, és ezért lemondott a lelkipásztori posztjáról. Végül talált valami másik munkát, nem is olyan lényeg, levéltári iratokat kutatott. Igazából nem fedezte a kezeléseit az, amit összetudott szedni pénzt. Azt mondja, életemben először teljesen hasznavehetetlennek éreztem magam. Kerestem a jövőm, a testi, lelki egészségem, hirtelen mindenki csúszott a kezem közül, nem én irányítottam. Rémisztő, alázatra indító időszak volt. 3 év alatt 63 orvos vizsgálta meg őt. Az esetet még a világ vezető torokspecialistáiból álló szimpózium is tüzetesen átnézte Svájcban. A diagnózis, az influenza vírus elpusztította, megbénította a hangszála idegeit. Amikor Miller a gyógyulás esélyeiről kérdezett, egyik orvosa csak annyit felel, zéro. Nincs esély. Bárhogy ellenkezett is Miller, korábbi vasárnapi iskolai csoportja rávette, hogy beszéljen. Ezért a Houstoni Baptista gyülekezet speciális mikrofont szerzett be, amely felerősítette Miller Hulk még meglévő rekettes érdes hangját, és a csoport inkább elviselte a fülsértő hangot, mert annyira szerették őt és tanításait. Ironikus módon épp a 103. Zsoltárból tanított, amelynek harmadik verse azt írja, meggyógyítja minden betegségedet. A nyelvem azt mondta, ma is elhiszem, hogy Isten gyógyít, mesélte később Miller, de a szívem így kiáltott, de Uram, engem miért nem? És akkor szeretném most is megnézzünk, meghallgassunk valamit, sajnos ezt olvasni kell, és csak rövid, azért legyünk kitartóak. Ezt a Millert halljuk majd beszélni. Aztán az orvosi vizsgálatok kimutatták, hogy a torka olyan, mintha soha semmi baja nem lett volna. Sőt, bár erre semmi esély nem látszott, még a hegek is eltűntek. Az egyik orvos a következőt mondta, ha meg is tudnám magyarázni, hogy hogyan jött vissza a hangja a merő véletlenségből, amire egyébként képtelen vagyok, azt sohasem tudnám megmondani, hogy mi történt a hegekkel a hangszálán. Jó, hogy megvan a felvétel erről, ilyesmikkel foglalkozik ez a csoda dosszié. 66 orvos, vagy 63 kimondta, hogy nincs esélye. De persze ez számunkra, akik itt ülünk, nem jelent semmit. Na bum, hát egy embernek visszajött a hangja. Én is megértem a múlt héten, hogy milyen az, amikor elmegy, és nem túl jó. Nem veszik az embert komolyan. Megalázó tud lenni. De ha valakinek kimondják azt, hogy esélye sincs, azért az még megalázóbb. Annak az embernek azt gondolom mindent jelentett abban a pillanatban, amikor ezt megéli, és amikor észrevesz, hogy Isten meggyógyítja őt, meg a gyülekezetnek, akik ismerték őt, és tudták, hogy mi megy keresztül, és most látták, hogy mi történik vele. Egyszer egy szállodában történt, hogy egy asszony késő este letérdelt az ágya mellé, hogy imádkozzon. És akkor észrevette, amiről nem tudott, hogy egy férfi ott rejtőzik az ágya alatt. Nem is tudta, mit csináljon zavarában, hirtelen, mintha észre sem vette volna, gyorsan elővette a Bibliáját, fellapozta a 91. Zsoltár Isten védelméről szóló verseit, hangosan felolvasta, és imádságban Isten oltalmába ajánlotta magát. Aztán nyugodtan lefeküdt. A férfi pedig a sötétben, akkor már úgy érzékelte, hogy az asszony alszik, csöndben eltávozott. Évek múlva valahogy újra találkozott a két ember, és a férfi azt mondta, amikor hallottam a Zsoltár szavait, amelyeket jól ismertem már a vasárnapi iskolából, egyszerűen képtelenné váltam végrehajtani a tervemet. Csoda történt? Vagy nem? Ez sima, egyszerű dolog, ez természetesen is megtörténhetne, nem? Vagy még egy utolsó történet, és ezzel befejezem, lehet, hogy egyik állítaton ezt már mondtam, egyszer ellenséges csapatok közeledtek egy faluhoz. És az emberek szörnyű dolgokat beszéltek arról, hogy milyen az ellenség, és ettől való félelemben sokan fogták is magukat, elhagyták a falut, még mielőtt történne az ellenségnek a betörése. Egy nagymama, egy öreg néni az ő unokájával lakott épp a falu szélén az első házban. De a nagymama azt mondta, nekünk nincs hova menni, kis unokám, úgyhogy azt fogjuk tenni, letérdelünk, imádkozunk, és az Isten kegyelmébe ajánljuk magunkat. Elővette a néni a régi énekeskönyvét, feltette a szemüvegét, és rákezdett az egyik énekre, építs falat körénk, és ments meg ellenségeinktől. Aztán imádkoztak, majd a kislány lefekvés előtt azt mondta, ó nagymama, milyen jó lenne, ha Isten valóban egy falat építene körénk. Annál is inkább jó lenne, mert a mi házunk ugye az első a faluban. A nagymama megsimogatta a kisunokát, ő maga is félt, de próbálta nyugtatni, aztán lefeküdtek nyugodtan aludni. Odakint havazni kezdett, föltámadt a szél, hordani kezdte a havat, és aztán a nagymama arra lett egy pár óra múlva figyelmes, hogy hatalmas hang, zavar, lovak dobogása, embereknek a kiabálása egy teljes órán keresztül, puskák ropogása odakint. Rettegett, hogy mikor jönnek hozzájuk. De mivel nem történt úgy semmi, a nagymama újra álomba szenderült. És reggel Mikor látták, hogy egy ellenséges katona sem tette be a házukba a lábát, a faluban megszűnt a zaj, reggel már csönd volt, ment ki az ajtóba, hogy megnézze, mi történt. Kinyitotta az ajtót, azt gondolta, talán megvakult. Mi történhet? Kiáltott az unokájának, hozza ide a szemüvegét, odahozta, csak egy nagy fehérséget látott. És az unokával együtt azt látták, hogy mint egy hatalmas fal a havat oda felhalmozta a házuk elé a szél. És Isten így rejtette el őket a vérengző ellenség elől. Ők sem vették észre azt sem, hogy van ott még egy ház. Úgy imádkoztak, építs falat körénk. Mi számít tehát csodának? Minden bizonnyal, amikor valami olyan történik a mi életünkben, ami megment minket, ami kihoz a bajból, az nekünk csoda. Mondjanak rá mások bármit. Lehet, hogy akit nem érint személyesen, azokat nem is tekintik, annak próbálják megmagyarázni. De biztos vagyok benne, hogy csoda ott és akkor történik a te életedben, amikor Isten szintet akar veled lépni. És meg akarja mutatni neked magát. Ma is meg akarja mutatni Jézus magát, hiszen ő ma is él. És tudja, hogy sokan közületek ezt nem hiszik. De azt is tudnunk kell, hogy csoda mindig akkor történik, hogy annak előzménye mindig valami szomorúság. Valami nyomorúság. Valami olyan helyzet, amiben mi megszorulunk, csapdába kerülünk, és képtelenek vagyunk belőle kijönni. Na, ilyenkor jön el Istennek az ideje. És hogyha te nyitott vagy arra, hogy szintet lépj Istennel, és ezt látja rajtad, meg fogja tenni a csodát az életedbe. És ott is megteszi, ahol Istennek ez a saját céljait szolgálja. Hogy megmutassa magát, hogy megmentse az övéit, megmentse az ő népét. És hadd mondjam ezt, testvérek, hogy az isteni beavatkozást, a csodákat lehet motiválni az életünkben imádsággal és hittel. És hogyha ezt a kettőt látja rajtunk Isten, egész biztos vagyok benne, hogy nem habozik beavatkozni. Nem biztos, hogy ott és akkor, amikor akarjuk. Lehet, hogy 63 orvos kimondja, hogy vége. De hogyha te nem adod föl, te hiszed azt, hogy vannak csodák, és Isten előtt semmi sem lehetetlen, akkor még mindig van reményed. Hát így ünnepeljük a virág vasárnapot, így figyeljünk előre húsvétra és nagypéntekre Isten kegyelméből. Most azt kérem, helyünkön maradva imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, a csodákért, elképesztő dolgokat cselekszel. Lehetséges, hogy mi elmegyünk a mindennapi csodák mellett, mert hitetlenek vagyunk, mert magyarázatokat keresünk. De talán mindannyian találunk már az életünkben olyan helyzeteket, amikor nem tudjuk megmagyarázni, hogy hogyan, de mégis megmenekültünk, mert te megszabadítottál. Kérünk, Urunk, azért most, hogy ne tudjunk ezek mellett elmenni. Hadd ismerjük fel, mint jeleket, hogy te ott voltál és lenyúltál értünk, hogy te emeltél át azon a nehézségen, és hogy te ezt akarod tenni velünk ma is, és újra. Bárcsak támasztana a te szent lelket, hitet, minél többeknek a szívében ma is, hogy valóban te élsz, és vannak csodáid. Köszönjük, hogy vannak, akik ezt dokumentálják. Köszönjük, hogy mi magunk is megélhettünk már ilyeneket. Lehet, hogy mások mosolyognak azon, amit mi csodának tekintünk, de mi tudjuk, hogy ez a te kezed munkája. Így kérünk, hogy áld meg mindannyiunk életét, akik nyitottak előtted, akik szeretnének találkozni veled, érzékelni letagadhatatlan, megmagyarázhatatlan módon a te jelenlétedet. Ebben segíts, kérünk, az Úr Jézus nevében. Amen.